Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy téged magasztalhat a szívünk ezen a vasárnapon is. Téged, aki eljöttél erre a földre, aki végigjártad utadat, meghaltál a Golgota keresztfán. Köszönjük néked, hogy nem csak meghaltál, hanem föl is támadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy élő Úr vagy, és így fogadod a mi imádatunkat. És nem csak, hogy Úr vagy, hanem megváltónk vagy, üdvözítőnk vagy, aki ki tud szabadítani minket a boldogtalan élet, a kárhozatra siető élet fogságából, és örök életet tudsz nekünk adni. Köszönjük néked, hogy teljes boldogság van te nálad. Köszönjük néked azt, hogy te nem csak magadhoz kötöd a szívünket, hanem egymáshoz is hozzákötsz bennünket, hogy szeretett közösségben legyünk, és úgy járjuk végig ezt a földi életutunkat, hogy oda tartozunk nem csak hozzád, hanem egymáshoz is, a benned hívő emberek közösségéhez, a valódi Anyaszentegyházhoz. Köszönjük te néked azt, hogy ennek a testületnek csodálatos jövője van, hiszen vissza fogsz jönni, és magadhoz veszed ezt a népet, új testet adsz nekik, mindegyikőjüknek, megdicsőíted a tieidet, és köszönjük, hogy letelepíted majd ezt a népet az új égen és az új földön. Áldunk ezért a perspektíváért téged, ami te ígértél nekünk, és amit be fogsz tartani. Köszönjük, Urunk, hogy ma együtt lehet a gyülekezetünk, és köszönjük néked azt a 11 társunkat, akik az irántad való hitben előre haladást tettek, és akik úgy döntöttek, hogy melletted és a te néped mellett elkötelezik magukat. Segíts bennünket, akik már itt vagyunk, hogy teljes szeretettel fogadjuk be őket, teljes szeretettel öleljük át őket, imádkozzunk értük is. És kérünk, hogy bennünket is te újíts meg az irántad való hitben, neked való odaszánásban, engedelmességben, hogy együtt járhassuk le ezt az életutat, hogy együtt tölthessük elkötelezett hívő emberként, szolgálva egymásnak, és elfogadva egymástól a szolgálatot is. Kérünk, Urunk, hogy legyél velünk, áldj meg most minket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét, a gyerekek kimehetnek gyerekórára közben. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 16. részből olvassuk az első 16 verset. Tehát Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levele, 16. részéből az első 16 verset olvassuk el. Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a kenkreabeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért saját nyakukat tették le, kiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétuszomat, ki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, kik híresek az apostolok között, kik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Takiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellést, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztóbulosz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat, kik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifózát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálódott az Úrban. Köszöntsétek Rúfuszt, ki kiválasztott az Úrban és az ő anyját, aki az enyém is. Köszöntsétek Ázinkrituszt, Flégont, Hermászt, Patrobászt, Merkúriuszt és az atyafiakat, kik ővelük vannak. Köszöntsétek Filológust és Júliát, Néreuszt és az ő nényét, és Olimpást, és minden szenteket, kik ővelük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei. Kedves testvéreim, ókori neveket hallottunk. A nevek mögött mindazáltal hozzánk hasonló hétköznapi emberek rejtőznek. A nevek viselői házaspárok, egyedülállók, fiatalok, idősebbek. Ám de nem ez a fontos, hanem az, hogy a hétköznapi emberek egytől egyik keresztjén emberek. Sőt, a nevekhez kapcsolt hosszabb és rövidebb megjegyzésekből kiderül, hogy nem is akármilyen keresztjén emberek, hanem elkötelezett keresztjén emberek. Elkötelezett keresztjén emberek. Úgy is mondhatnám, hogy normális keresztjén emberek. Keresztjének, akik Jézus Krisztus követői, mégpedig elkötelezett követői a római keresztjén gyülekezet közösségében. Ezek az emberek elkötelezett emberek voltak, és ma szeretném veletek együtt kicsit átgondolni, hogy honnan eredt az ő elkötelezettségük az Úr Jézus mellett. Aztán hol rejtőzött ez az elkötelezettség? Pontosan hol volt az ő lényükben ez az elkötelezettség? Aztán kicsit arra is figyelnék, hogy miben nyilvánult meg. Áttérnénk arra, hogy hogyan újulhat ez meg, ha valakiben meg kell újulnia. És végül egy kicsit törődjünk azzal, hogy megéri-e ez az elkötelezett hívő élet. És mindennek apropója az, hogy ma 11-en tesznek ünnepélyes konfirmációi fogadalmat közöttünk, akiknek azt kérjük az Úrtól, hogy ugyanolyan elkötelezett hívő emberek legyenek, mint a Bibliába felsorolt elkötelezett római keresztjének voltak. Nézzük tehát először, hogy honnan ered ez az elkötelezettség. A válasz egyértelmű. Ez a fajta elkötelezettség Jézus mellett az élő Istentől ered. Ő a forrása. Az az Isten, aki a Bibliában úgy mutatja meg magát, mint aki az ő saját szuverén és örök döntései mellett elköteleződött. Ezeket az döntéseit, elhatározásait olykor ígéretek formájában is kinyilvánította az ő népének, írásos formában, vagy szóbeli formában, de az ígéreteit közhírré tette, és olykor még ezeket az ígéreteit esküvéssel meg is erősítette. Megesküdt arról, hogy betartja. És mivel magánál nagyobbra nem esküdhetett, mindig önmagára esküdött. Volt olyan ígéret, amire nézve nem esküdött meg, hogy betartja, de ő ezeket az ígéreteit is betartja. Ő az ígéreteit betartó Isten. Ennek az ő tökéletes elkötelezettségének, vagy mondhatjuk más szóval hűségének, adta tanúbizonyságát akkor például, amikor kihozta népét Egyiptomból, vagy éppen hazavitte őket Babilonból. De akkor is, amikor elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust, hogy megbüntesse helyettünk, hogy kiengesztelődését általa érje el, nekünk érette megbocsásson, és visszafogadjon az ő közösségébe örökre, és boldoggá tegye életünket, itt és a halál után is, mindörökké. Ő ígéretet tett arra, hogy elküldi nekünk a megváltót, és ezt is betartotta. Istenünk a hűséges Isten, az elkötelezett Isten. És Jézus, az Úr Jézus is elkötelezett volt. Amit az örökké valóságban vállalt, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat, mondta az atyának, azt ő teljesítette. Végig hűséges volt, elkötelezett volt az atya akarata mellett, az atya mellett. És elvégezte azt a munkát, amit rábízott az atya, amit bevállalt értünk. Megváltott bennünket, elvégeztetett, kiáltotta a kereszten. Jézus is elkötelezett. és a Szentlélek, a Szent Háromság rendjében ő is vállal teendőket, és ő ezeket teljesíti. Így vállalt azt is, Jézustól tudjuk, hogy Jézust magát fogja dicsőíteni. És tudjuk, hogy a Szentlélek ezt cselekedte és cselekszi ma is. Jézus dicsőíti elénk, Jézust emeli ki a szürkeségből, a jelentéktelenségből a számunkra, hogy megismerjük őt, hogy higgyük őt, hogy kövessük őt, és üdvözüljünk általa. Akár az Atyát nézzük, akár a Fiút, akár a Szent Lelket, mindenhol ezt a hűséget, ezt az elkötelezettséget önmaga mellett, ezt látjuk. Ígéreteket tesz, aztán ezeket az ígéreteit vagy megerősíti esküvel, vagy nem, de biztosan végrehajtja, akár pozitív ígéretek, akár negatív ígéretek. Istenünk az elkötelezett Isten, és ez az elkötelezett Isten, a maga mellett elkötelezett Isten munkája bennünk, bennünk is, hogy Jézus Krisztusban higgyünk, és aztán a hitből fakadóan ennek természetes velejárójaként az Úr Jézus mellett elkötelezzük magunkat. Úgy is mondhatom, az ige mellett és a Biblia mellett elkötelezzük magunkat. Mert Jézus mellett és a Biblia mellett elkötelezni magunkat az ugyanazt jelenti. Jézus a lélek és az Atya hozza létre bennünk az élő, igaz hitet, és az ezzel együtt járó, ebből fakadó elkötelezettséget. Ő mellette. És ha ő hozza létre, akkor kérdezzük azt is, hogy hogyan hozza létre Isten ezt bennünk. És megint csak az a válasz, hogy úgy, hogy Jézust az ő lelke által megdicsőíti előttünk. Felmagasztalja előttünk az Úr Jézust. Rá irányítja a reflektort, akire addig nem figyeltünk. Minden egyébre figyeltünk, de rá nem. Egyszer csak valahogy elénk tűnik, elénk bukkan, és a sötétből, mint egy felragyog előttünk, Krisztus. És valahogy kezdjük érteni, hogy ő miért jött el erre a földre, kezdjük érteni, hogy ő teljesen odaadta magát az Atya akaratának a teljesítésére, és ebben kitartott a keresztfa haláláig, és nem csak az Atya miatt tartott ki, hanem miattunk is, miattam is. Szeretetből váltott meg engem, aki nem érdemlem azt. Átment minden nehézségen, átment akkor, azokon a nehézségek, amikor emberek akarták eltántorítani őt a kötelezettségének a teljesítésétől. Ellenállt akkor, amikor démonok, vagy akár a sátán is akarták őt eltántorítani az Atya mellől, mindig felismerte a veszélyt, és maradt hűséges az Atyához, és elvégezte a munkát, amit rábízott. Meghalt a kereszten, és az Atya hatalmas válasza sem késett, mert ő is betartotta azt, amit ígért, és feltámasztotta az ő fiát a halálból, és megdicsőítette őt. Tehát valahogy az történik, hogy Isten az ige által, az ő lelke által felragyogtatja nekünk Jézust. Hogy egyre inkább lássuk őt, a megváltónkat, és a mi Urunkat, aki magára vette a bűneinket, azok büntetését. Aki megváltott minket, aki kegyelmet szerzett nekünk, kegyelmet biztosított nekünk Istennél. Fölragyog nekünk a Krisztus. És valahogy egyszer csak úgy érezzük, hogy kezdünk bízni benne. Kezdünk vonzódni hozzá, kezdjük megszeretni ezt a Jézust. Kezd fontossá válni mindennél és mindenkinél fontosabbnak tűnni az életünkben ez a Jézus. Valahogy elkezdünk hinni ő benne. És ahogy ez a hit erősödik bennünk, úgy nő ezzel együtt a Krisztus melletti elkötelezettségünk is. Hát az Úr maga az, aki kimunkálja bennünk az evangélium által ezt az elkötelezett hitet, vagy hívő elköteleződést. És miközben az Úr ezt munkálja, testvéreim, aközben valahogyan elszakít minket a korábbi kötődéseinktől, valahogyan, azok, ha nem is szakít el azoktól, de valahogy felülírjuk azokat. Valahogy a Jézus Krisztusunkhoz való kötődés fontosabb lesz önmagunknál, fontosabb lesz a családunknál, fontosabb lesz a munkánál, fontosabb lesz a pénznél, amikhez addig kötődtünk teljes erővel. Jézus válik mindennél és mindenkinél fontosabbá. Ő mellette köteleződünk el. Valahogyan az ő igéje, a Szentírás evangéliuma, a Krisztusnak a tanításai, az ügye, az ő népe, ez válik valahogy mindennél és mindenkinél előrébb való a számunkra. Hogyha ez kimunkálódik bennünk, akkor azért nem a miénk a dicsőség, Ha ilyen keresztényeket látunk valahol, akkor azért nem az övék a dicsőség, mert nem ők olyan nagyszerűek, hogy ezt elérték, hanem egyedül Istené a dicsőség, aki ezt kimunkálja, és kimunkálta bennük. Az embereknek a nagy része azt hiszi, hogy ez az elkötelezett kereszténység, amelyik Jézus körül forog, ez valami butaság, valami bolondság, ez valami túlzás, valami abnormális dolog. Testvérek, nem, nem. Ami abnormális, az a felszínes keresztény, a képmutató kereszténység. Az, amikor úgy csinál valaki, mintha Jézus lenne a mindene, de nem az. Igazából Jézus semmit nem jelent neki. Na ez, de mégis úgy csinál, mintha jelentene neki valamit. Akkor azt mondja, hogy a Biblia neki fontos, de igazából nem fontos. Se a hite számára nem fontos, se az életvitele számára abszolút mellékes. És akkor ezt az emberek sokszor kikiáltják normális, ez a normális kereszténység. Ez volna, testvérek, ez a lityi-lötyi, ez a világias, ez a semmi. Ez nem kereszténység, senki ne elégedjen meg ezzel. Az igazi kereszténység az az, ami az elkötelezett kereszténység. Krisztus mellett, az ő igazsága mellett, az ő követése mellett, az ige mellett. Isten ezt munkálja bennünk, ezt a normális keresztény életet. Na, ő a forrás ennek, de nézzük a második pontot, hogy hol van ennek az elkötelezettségnek a helye. Rá kell mutatnom arra, testvérek, hogy az Úr ezt az hívő elköteleződést a mi szívünkben munkálja, a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Valami nagyon mély, valami nagyon lelki, szívbeli elhatározás és döntés ez a lelkünkbe. Aztán majd a szív teljességéből jó esetben megszólal a száj, és előbb imádságban mondja Jézusnak az elköteleződés szavait, aztán utána leteszi a nyilvánosság előtt is az esküt, akár a konfirmációi esküt is. Mások előtt is vállalva nyíltan, hogy neki Jézus az első. Jézus a legfontosabb, a megváltója, az Ura. Sajnos előfordul olyan is, testvérek, hogy a szív még nem köteleződött el, még nem született meg a szívben ez az elköteleződés, de a száj már mondja. Na, sok ilyen konfirmandus van, volt, van is a világban, akkor nem a szív teljességéből szól a száj, csak beszél a száj, de nem áll mögötte a szív. Sőt, a szív tiltakozik a száj beszéd ellen, mert még nem született meg benne a Krisztus elfogadása, a Krisztusba vetett hit, a Jézus követése mellett való elhatározás. Még nem bízik Jézusba, még nem akarja követni, még nem akarja szolgálni, még nem szereti az ő népét, még nem tartja megváltójának és urának se, még nem látja magát bűnösnek, és nem akar lemondani arról, hogy maga alakítsa az életét önhitten és öntörvényűen. Jézus még valójában jelentéktelennek tartja a maga számára. És a száj már mondja, hogy ígérem és fogadom. Van ilyen, testvérek, de ez nem jó így. Aki így volt, vagy így van, az vizsgálja meg, és nézzen a szavak mögé, nézzen a szívébe, nézzen a lelkébe, és kérje az Urat, hogy Uram, végezd el bennem, hogy amit a szám mond, az a szívemből jöjjön. Az Úr azon dolgozik, testvérek, hogy a szívemben és a szívünkben ez az érzület kialakuljon, mert ez érzület is, egyféle lelkiség, egyféle mentalitás, de úgy mondom én ezt, hogy hit. Hogyha észleljük a szívünk mélyén ezt, hogy Jézus, mint megváltunk, mint Urunk, jelent nekünk valamit, ha nem is tudjuk, hogy még mindent jelent, de már egyre többet jelent, ha már egy kicsit erősödik bennünk ez a Jézus iránti bizalom és odaadás és odaszánás és szeretet, akkor már jó, akkor már jó úton vagyunk, akkor már beszélhetünk, akkor megszólalhat a nyelvünk. Majd az Úr tovább erősíti bennünk ezt a hívő elszánást. De úgy vagyok ezzel, hogy akármilyen kicsi az a magzat az anyamében, az már mégiscsak egy magzat, és az meg fog ottan erősödni, ha minden jól megy. És ha már valakinek a szívében csak egy kis igazi hit és igazi bizalom és szeretet van Jézus után, az meg fog ottan erősödni, az már igazi. Az meg fog erősödni, és azt nem szabad eltaposni, és azt nem szabad semmibe vennünk. hanem azon kell lenni, hogy ez megerősödjön, és az Úr ott a szívben erősíti is. Erősíti is. Igen, ez egy olyan elköteleződés, ami a szívben alakul ki, és nem formális, nem külsődleges, amire a következő pillanatban, hogy kimondtuk esetleg, hogy mi ezt bírjuk, rácáfol a saját lelkiismeretünk. Nem. Ezt a lelkiismeret is erősíti. A lelkiismeret így van, igaz. És az Úr lelke is erősíti. Igen, ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ő nekünk a mindenünk. És hogyha valaki így érez, testvérek, és így van, akkor az nyugodtan kimondhatja imádságba Jézusnak, hogy Uram, én szeretlek téged, én ragaszkodni akarok hozzád, én követni akarlak téged. Te vetted el a kárhozatomat, te adtad meg az üdvösségemet, te vagy az én boldogságom, te vagy az én üdvösségem. Hát egy életem, egy halálom, azt is a kezedbe ajánlom. Drága megváltóm, elmondhatjuk ezt Jézusnak, és el is mondjuk, testvérek. És aztán a szívben Jézus Krisztus lesz az első, és az utolsó is. A szívben születik ez a hívő elköteleződés, nem a szájban. Előbb a szívben, aztán a szájban. De harmadik pontra is hadd ugorjak át, mert ez az elkötelezettség, amit Isten munkál és a szívünkben munkál, ez valahogyan megnyilvánul. Itt a római levél végén található névsor jellegzetessége, hogy minden név mellett, szinte minden név mellett van valami kedves megjegyzés, amiből kiderül valami az illetőről. És olyan csodálatos dolgok vannak itt, testvérek, majd olvassátok el még egyszer, de most nem akarom még egyszer elolvasni az egész igeszakaszt, de mondj, kiragadok. Ajánlom néktek Fébét, aki a Kenkreabéli gyülekezet szolgálója. Azt mondja Pál, hogy szolgáló. És nekem is, és sokaknak pártfogója volt. Támogatott bennünket. Valószínűleg egy gazdag nő volt, aki a vagyonából szolgálta a többieknek, és segítette a többi hívő embert. Spált is a misszióban támogatta. Ez egy megnyilvánulása az elkötelezettségnek, amikor valaki még a pénzét is oda tudja adni. De nem csak ilyenek vannak itt, hanem azt mondja, itt van Priscilla és Aquila, akik nékem munkatársaim, munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le. Nem csak a pénzt volt, aki odaadta, hanem volt, aki az életét is képes volt volna odaadni Krisztusért és az ő népért és az ő szolgáért. Az életüket is készek voltak föláldozni. Mert annyira fontos volt nekik ez az elkötelezettség. És mehetnénk itt tovább, nem akarom végig elsorolni, de az biztos, testvérek, hogy ez, ha valaki Jézus mellett, az ige mellett elkötelezett, akkor ennek lesz valamiféle következménye az életébe. Ez kihat az egész gondolkodására, az ember egész gondolkodására, az értékrendszerére, világlátására, életérzésére, kihat arra, hogy hogyan beszél az ember, miket mond, kihat arra, hogy hogyan cselekszik, mit cselekszik, mik a motivumai a cselekedeteinek, és mik a céljai a cselekedeteinek. Ez egy, a hívő elköteleződés az az egész élet formá, az életet formálja, az embernek az egész valóját formálja, és az ember egész életét átrendezi, testvérek. Egyszerűen mássá lesz az ember, nem egyik pillanatról a másikra, de lépésről lépésre. Számos olyan igehely van, ami az új testamentumban, ami aláhúzza ezt a dolgot. Pál apostollal kapcsolatban, hát láttuk, hogy ki volt ő korábban, és kivé lett azután. Hogy beszél Pál apostol Timóteusról, Epafroditusról az efézusi levélben? Hogy beszél a zsidókhoz írt levél 11. része? A hitnek a hőseiről, hogy mit csináltak, mit nem csináltak. És azt mondja, ezeket kövessétek a hit útján. Ők a mi elöljáróink, ők a bizonyságok fellege, akik körülvesznek minket. Ezek nem áruló keresztjének voltak, nem a megalkuva világgal, a világ eszméivel, ideológiával, divatjaival, különböző irányzataival megalkuva emberek voltak, hanem akik az Úr Jézus mellett, az ige mellett, az Isten kijelentése mellett, ma azt mondják rájuk, fundamentalista, piszok fundamentalista. Gúnyolják őket, az ilyeneket. Ezek voltak a fundamentalisták. A keresztjének azok fundamentalisták. Mindig Jézushoz ragaszkodnak meg az igéhez, testvérek. És elkötelezetten. Az életük végéig. ezek fanatikusok. Nem, nem fanatikusok. A fanatikusok azok megölik magukat, meg másokat is megölnek. Ezek nem az igazi keresztények nem fanatikusok. Az elkötelezett keresztények nem fanatikusok. Ők se magukat nem ölik, meg se másokat nem akarnak megölni. Sőt, szeretik az embereket. Még az ellenségeikért is imádkoznak. Eszük ágában nincs fölrobbantani magukat, meg másokat. Az más, testvérek. Ez más dolgok. Ne kutyuljuk a szezont a fazonnal. Van igazi, elkötelezett kereszténység. Az igazság mellett, a szeretet mellett elkötelezett kereszténység, és ez megnyilvánul. Megnyilvánul abba, hogy hogyan bánok akár az ellenségeimmel is. Hogyan viszonyulok hozzájuk, hogyan válaszolok nekik. Hogyan vagyok a keresztjénekkel, a keresztjén testvéreimmel. Hát látjátok, ez a római levél végén ezek az emberek, ezek együtt voltak. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy ő Jézus követő, elkötelezett keresztjén, de a hívőkre nem törődik, a hívő testvéreivel nem akar időt tölteni, meg elhatárolódik tőlük, meg mit tudom én, mit csinál. Ilyen nincs, testvérek. Az ilyen, valami baj van az ilyen keresztjénnel, aki a saját hívő testvéreivel, akik Jézust követik, az igét követik, nem vállal a közösséget. Nem velük van a probléma, hanem az illetővel. Hát egyszerűen, testvérek, ez egy csodálatos dolog ez, hogy a hívő ember még az ellenségei felé is igyekszik szeretettel és képviselni velük szembe is az igazságot. És a rosszat nem rosszal viszonyozni, hanem jóval. És közben ott vannak a hívők, akikkel ugyancsak igyekszik mély kapcsolatokat ápolni. Engedi, hogy beleszóljanak az életébe, és ő is beleszól, amikor arról van szó mások életébe, és szeretettel teszi ezt. Törődéssel teszi ezt. Az ilyen embertestvérek elkötelezett a gyülekezet mellett, az elkötelezett keresztény elkötelezett a Krisztus teste mellett is. És ott vállal szolgálatot, és ott teljesíti azt a szolgálatot. Nem semmit tevő, aki csak azért megy a gyülekezetbe, hogy ott legyen, aztán utána elvonul, hanem oda megy, és engedi, hogy neki szolgál. Ő is szolgál. A neki adott karizmát használja a többieknek az életébe és érdekébe. Forgatja, ami rábízatott. És az ilyen ember kimegy a világba, és tesz bizonyságot, a bizonyságtétel is az elkötelezettségnek a megnyilvánulása. Nem, hogy Jézusról beszélek az én hitetlen osztálytársaimnak, munkatársaimnak, nem tudom én, családtagjaimnak is olykor. És igyekszem, hogy bárcsak ők is megértenék, megismernék, hinnék, követnék őt. Az elkötelezett keresztények azok nem némák, hallgatnak nagyokat, hanem szívesen, örömmel beszélnek Jézusról. Az ilyen emberek, testvérek vállalják még a halált is Jézusért. Itt is vannak ilyen emberek, akik még erre is készek voltak, de volt, aki nem csak hogy kész volt, hanem meg is halt Jézusért. Ők meghaltak Jézusért, a mártírok, a keresztjén mártírok. István volt az első az új szövetségbe. Elkötelezett keresztjén, aki a legmesszebb menőkig képes elmenni Krisztusért. Mert ő az első neki, és ő az utolsó, mert nem ismer más értéket, nagyobbat. Még az élete se drága néki, ahogy Pál apostol fejezi ki magát. Még az életem se drága, csak hogy a futásomat elvégezhessem, melyet vettem, ami Urunk Jézus Krisztustól. Hát Pál is valószínűleg meg is halt vértanúként. Péter apostol is valószínűleg meghalt. Annyira erős volt az Úr Jézus melletti hívő elköteleződésük, hogy még a halál fenyegetése se tudta ebben őket megrendíteni. Ezek az elkötelezett keresztjén, nem fanatikusok, nem fundamentalisták, elkötelezett keresztjének, akik vállalják az áldozatiságot is, nem magukat ölik meg, hanem mások ölik meg őket Jézusért. A negyedik pontra hadd ugorjak, mert ebben az Isten által munkált szívbeli elköteleződésben, amelyik megnyilvánul egy csomó mindenbe, ebben meg lehet újulni, testvérek. Itt, akik itt vannak a gyülekezetben, itt vagyunk ebben a gyülekezetben, mi többnyire már túl vagyunk ezen a fogadalomtételen. És túl vagyunk azon a szívbeli elköteleződésen is, amiről beszélek. De ebben az elkötelezettségben, elköteleződésben meg lehet újulni, és meg is kell újulnunk. Mert sokszor a hétköznapi életben valahogy úgy próbára tétetik ez a mi elkötelezettségünk, aztán valahogy úgy csődöt vallunk, csődöt mondunk. Valahogy nem sikerül. Nem jön össze a dolog. És úgy tűnik nekünk is, meg másoknak is, hogy mi egyáltalán nem vagyunk elkötelezett keresztjének. És lehet, hogy olykor tényleg szükség volna erre, hogy megálljunk egy kicsit, és elcsöndesedjünk az Úr előtt. És hagyjuk, hogy szóljon hozzánk, és beszéljen velünk újra a keresztről, újra az üres sírról. Az ő irántunk való szeretetéről, a mi bűnösségünkről, elveszettségünkről, tehetetlenségünkről. Beszéljen az ő kegyelmének az erejéről, a feltétlen szeretetéről. És hagynunk kellene, hogy ő megújítson bennünket ebben az elköteleződésben, hogy így mondjam, ő konfirmáljon bennünket, mert ez a konfirmál szerinti megerősít. Ő konfirmáljon bennünket a mellette való elköteleződésben. És egyébként ilyenkor, amikor eljövünk a templomba, ilyenkor is itt ez történik. Hiszen ide járunk a templomba, és halljuk az ígét, beszélgetünk róla a Biblia órákon, ima közösségbe együtt vagyunk az Úr előtt, és ilyenkor mindig nem csak mi csinálunk valamit, hanem az Úr cselekszik. És ő az, aki minket is újra és újra erősít, buzdít ebben a Krisztus melletti elköteleződésben, az Úr Jézus iránti hitben. Engedjük, hogy ezt tegye. Engedjük, hogy ezt cselekedje. Újítson bennünket újra meg újra. Sajnos olyan gyatrák vagyunk, olyan gyengék vagyunk egyébként. Hogy magunkra adnának bennünket, akkor olyanok mint, lennénk, mint a kisvirág. Ha nem locsoljuk a kerti virágokat, akkor elhervadnak maguktól. Előbb-utóbb még el is pusztulnak. Hát mi is ilyenek vagyunk. Ha nem locsolja állandóan az Úr az ígével a mi hitünket, elköteleződésünket, akkor sajnos így elkókadunk. Olyan jó mindig eljönni, itt lenni, beszélgetni, gondolkozni ezekről a dolgokról. Hagyni, hogy Isten a szívünket munkálja, dolgozgassa, locsolgassa az ő igéjével. Lehet, hogy egy csomó mindenre nem emlékszünk, mikor kimegyünk a templomból, de azért valami csak bennünk marad. És az Úr lelke ott dolgozik bennünk, és ott újít, és erősít minket, hogy hát te legyél egy elkötelezett hívő ember, aki látja a világ is. Akire nem azt mondják, hogyha kimegy a világból, ja, te keresztjén vagy? Hát, ja, ilyenek a keresztjének. Ja. Te is ugyanúgy káromkodsz, meg hazudozol, meg mit tudom én, mit csinál, hogy csalod a feleségedet, vagy a férjedet. Ja, de tudjuk, te keresztjén vagy, ja, persze. Ez a kereszténység, ez utálatos az emberek előtt, és teljes joggal, mert ez nem is kereszténység. Ez egy képmutató hazudozás. De ha ott vagyunk, testvérek, és engedjük, hogy újítsa az Úr, akkor meglátszik rajtunk. Meg fog látszódni rajtunk, és a világ is észreveszi előbb-utóbb. Talán még meg is kérdezik, hogy mi ez? Mi van veled? Az utolsó pontra hadd menjek, a megújulás után. Van-e ennek az elkötelezett hívő életnek valami jutalma? És azt gondolom, testvérek, hogy így ez érthető kérdés. Van-e, megéri-e ez a fajta hívő élet? Megéri-e? Na hát az a mai világ ilyen, hogy megéri-e, mindenre ez a nagy kérdés, hogy megéri-e, ez vagy az. Hát na megéri-e akkor ez a fajta elkötelezett hívő élet, van-e valami hozadéka? Hát látszólag nincs hozadéka, látszólag nem éri meg, mert hát az ember annyi belső meg külső konfliktusba is belesodródik, hogy nem éri meg. Nem éri meg azt, hogy az ember a maga bűnös motivumaival, meg céljaival küszködjön, meg harcoljon ezek ellen, meg újakat tanuljon, meg vállalja ezeket a nehézségeket, amikbe beleütközik az emberi társadalomba, mert hát a világ nem ilyen körülöttünk, és akkor úgy néznek ránk, mint valami csodabogára, és ez nem könnyű. Na, vállaljuk ezt? Nem kellene az elköteleződésnek valami alacsonyabb szintjével, valami minimális szintjével megelégedni? Az még úgy megéri. Hát nem, testvérek, én azt mondom, hogy nem ez. A teljes elköteleződés az megéri, testvérek. És valóban együtt jár ez az élet sok nehézséggel, mert tényleg küszködünk a kísértésekkel, meg a világgal, meg ezzel-azzal, leginkább önmagunkkal, de azért mégis van győzelem ezek fölött, és tudunk jót tenni, tudunk helyesen cselekedni, és valahogy én azt mondjuk, hogy áldottá válik az életünk, így fejezzük ki magunkat. És gondolkoztam ezen, hogy mi ez, hogy áldottá válik az életünk, és valahogy arra jutottam, hogy az áldott ember az azt érzi valahogy, hogy az ő saját életében, lelkében is, de az életében is, családjában, itt-ott, ahol mozog, úgy valahogy úgy a helyén vannak a dolgok. Ez olyan harmónia. Tehát akinek áldás van, az olyan harmóniában él. Békességnek mondja a Biblia ezt a harmóniát. Valahogy úgy helyén van a feleségével, férjével való kapcsolata, a gyerekeivel való viszonya, a közösségbe való forgolódása, a munkahelyén való forgolódása, valahogy úgy érzi, hogy olyan jó, olyan boldog tulajdonképpen. És valahogy testvérek, és ha arra gondol, hogy meg fog halni egy napon, akkor se esik kétségbe, mert tudja, hogy utána is jó lesz, sőt, utána még jobb lesz. Sőt, majd visszajön Jézus, és meg kell állnom az ítélőszékért, de nem félek tőle, mert tudom, hogy utána meg még jobb lesz. Mert feltámadok, és ott leszek az Isten országába. Valahogy a hívő embernek nincsen az a diszkomfort érzése, hogy az elkötelezett hívő életben ott olyan békesség honol. Az emberek szorongnak, meg minden bajuk van, testvérek, így állna rohangálnak a pszichológusokhoz, meg pszichiáterekhez, meg gyógyszert szednek, meg mit tudom én, mit csinálnak. És valahogy a hívő embereknél, meg valahogy az elkötelezett hívőknél ez látszik, hogy olyan nyugodtabbak. Békességük van. Van az életüknek értelme, mert van célja. Tudják, hogy honnan jöttek, hogy kik ők. Józanul kezelik magukat többnyire. Tudják, hogy bűnösök, de kegyelmet nyert bűnösök. Legyőzik a sok kísértést, ami sokszor hatalmasan tör rájuk, hogy most üss vissza, mondd vissza. És nem kell, és tudnak szeretni. Valahogy más testvérek, és megérti az ember, hogy volt egy fiatalember, Jim Elliotnak hívták, aki fiatalemberként mártírá lett, és amikor megölték az indiánok egy partra szálláson, az Auka indiánok Közép-Amerikába társaival együtt. De ő írta ezt a mondatot, hogy nem bolond, aki elveszíti azt, amit úgyse tarthat meg, azért, amit sohasem veszíthet el. Nem bolond, aki elveszti azt, amit úgysem tarthatna meg, azért, amit sohasem veszíthet el. Ez egy jó csere. Jó csere. És ezek az emberek, akik nézzük, hogy vértanú lett, meg nem tudom, megbánták ezt az egészet, és nem bánták meg. István vértanú fölemeli a tekintetét, látom a megnyílt eget, és Krisztust az Istennek jobbján állni. És az arca ragyog. Megbánta, miközben záporoznak rá a kövek. Megbánta az elkötelezett hívő életet. Dehogy bánta meg. Ezt nem bánja meg soha az embertestnek, ez egy áldott élet. Valahogy a szívünkbe, a lelkünkbe áradnak a menny erői, testvérek. Az Úr erői, az ő vigasztalása, az ő ereje, az ő öröme, az ő igazsága, az ő vigasztalása bemegy a szívünkbe, testvérek, és ott valami csodálatos rend keletkezik. És az életünkbe is rend. Valami olyan áldás nyugszik rajtunk, mint a harmata a fűvön reggel. Hogy rajta csillognak a harmadcseppek a füveken, fákon, leveleken, virágokon. Áldott ember az odaszánt életű, az elkötelezett hívő ember. Hát, na, itt vagyunk, és ma a szátok fogadalmat tesz, kedves testvéreim, barátaim. A szívetek is tegyen fogadalmat. És kötelezzétek el magatokat a mellettetek magát elkötelezett Jézus mellett, és az ő igéje mellett, az ő szava mellett, az ő népe mellett, aki itt él Újszegeden, ebbe a gyülekezetben, amelynek ti is tagjai lesztek. Áldjon meg benneteket az Úr, és áldjon meg mindnyájunkat. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy munkálkodsz a szívünkben, hogy elkötelezett hívők legyünk. Krisztus mellett, az ige mellett elkötelezett emberek, akik nem ijednek meg semmitől, nem félemlenek meg semmitől és senkitől, hanem akik kitartanak melletted, és úgy elvi dolgokban, mint erkölcsi dolgokban is követnek téged, Jézus, követik a te akaratodat. Segíts, Urunk, most ezt a 11 testvérünket, hogy ezt szívből meg tudják tenni, és a szájuk a szív teljességéből szólva tudja elkötelezni magát melletted, és a te igét követése mellett, és egyúttal mellettünk, egy gyülekezet mellett, és a nagyobb közösség, az egyházunk hívő közössége mellett is. Kérünk téged, hogy áld meg az ő fogadalomtételüket, és Most mi is hadd emlékezzünk vissza a mi fogadalom tételeinkre. Ó, Úrunk, újíts meg bennünk, erősíts meg bennünk, hogy elkötelezett református keresztjének legyünk, akik ott vannak az ige mellett, akik ott vannak Jézus mellett, nem csak itt a templomban, hanem amikor kimennek innen, ott is. Köszönjük néked már mindazt az áldást, amit megtapasztaltunk ilyen hívő élet során. Köszönjük néked azt a békességet, azt a rendet, ami kibontakozik az életünkbe, a szívünkbe. A te áldásod, a te ajándékod, ez Urunk. Köszönjük néked. És köszönjük néked azt, hogy oda bízhatjuk most tereád ezt a kis csapatot. Kérünk téged, hogy tartsd meg őket a te nevedben. Hordozd őket, Urunk, hogy amire elindultak, azt abban ki tudjanak tartani. És elkötelezett élettel kövessenek téged. Kérünk téged, hogy tekints rájuk. Öleld magadhoz szívüket, lelküket, életüket. Áld meg őket napról napra. És add, hogy népednek hasznos tagjai lehessenek. A te dicsőségedre tudjanak élni. Érted tudjanak szolgálni, érted tudjanak tenni mindent az életükben. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint jeleztem, sor kerül konfirmandusaink ünnepélyes fogadalom tételére. Közülük egy valakit meg is keresztelünk. Örömmel jelentem hát a gyülekezet tagjainak, hogy egy éves felnőtt konfirmandus képzésünkön áttanulmányoztuk a Szentírást, illetve keresztény hitünk alaptanításait, és a tanfolyam végén a konfirmandusaink önálló, személyes hangvételű beszámolót írtak arról, hogy kicsoda nekik Jézus. Bizonyságot tettek az ő hitükről, és ennek alapján ma sor kerülhet az ő ünnepélyes fogadalomtételükre. Isten iránti hálával mutatom be őket a gyülekezetnek, kérlek benneteket, ahogy a neveteket halljátok, legyetek szívesek felállni. Brockhauser Kata. Fodor Krisztina. László Dóra, Lóki Simonetta, Hajdú János, Hajdúné Bónus Ilona, Pocskai Roland, Sípos Kinga Emőke, Szurdi Dóra, Palágyi Ila és Zombori Adél. Most kérlek benneteket, hogy jöjjetek ide félkörében az úrasztala közelébe. A gyülekezet fönnállva mondja el velem együtt az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hiszitek-e, valljátok-e, kérdezem most konfirmandusainkat, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Isten hatalma, mely által minden hívőt üdvözít, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és a bűnös ember közt, és egyedül csak az ő váltság halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Aki hiszi és vallja, mondja hangosan, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak hű követői? Református keresztjén anyaszentegyházunknak egész életetetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló, áldozatra kész tagjai lesztek. Aki ígéri és fogadja, mondja, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, Jézus Krisztusban, ő maga tegyen tökéletesekké, szilárdakká és álhatatosakká a hitben, s fogadás tételeitek teljesítésében is. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Most pedig a hitvallása és fogadalom tétele alapján kiszolgáltatom a keresztséget Zombori Adélnak, aki gyermekkorában nem részesült ebben a sákramentumban. Az Úr Jézus Krisztus így szerezte a keresztség sákramentumát, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam néktek. Kereszteljétek meg őket az én nevemben. Az ő parancsának eleget téve, lépj közelebb egy kicsit. Adél, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Most miután Adélt is részesítettük a Szent Keresztségben, hadd biztassalak meg benneteket az igével, kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Most pedig jöjjetek egyenként, és vegyétek Istenünk áldását. Brockhauser Katalin. Józsué könyve első részének 9. versével kérünk áldást életedre. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Fodor Krisztina. Ézsaiás könyve 43. részének első 3 versével kérünk áldást életedre. Így szól az Úr a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégyát, én veled vagyok. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Hajdú János. Józsué könyve 24. részének 15. versével kérünk áldást életedre. Ahol Józsué ezt mondja, én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Hajdúné Bónus Ilona, Ézsaiás könyve 32. rész 17-18. verse, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság örökké, népem békesség hajlékában lakik. Biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Adja meg az Úr. László Dóri. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele első részének 7. versével kérünk áldást tereád. Nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét. Lóki Simonet. Római Levél 12. részének 2.-3. versével kérünk áldást életedre. Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Isten áldjon. Palágyi Andrásné, Koncz Ilona. Máté evangélium a 8. rész, 8. versével kívánunk áldást életedre, ahol egy hozzánk hasonló bűnös így szól: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Pocskai Roland. Lukács evangélium a 8. részének 39. versével kérünk áldást, Tereád. Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett veled az Úr. Sípos Kinga Emőke. Római levél 8. részének 29.-30. versével kérünk áldást életedre. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Isten áldja. Szurdi Dóra Andrea. Máté evangélium a 8. rész 22. versével kérünk áldást életedre, az Úr Jézus pedig ezt mondta néki: kövess engem. És Zombori Adél. Lukács evangélium a 13. rész 11. verse: mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik. Most pedig én, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és a Református Anya Szent Egyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket az Úri Szent Vacsora vételére. Ami Urunk pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy elhangozhattak ezek a szívből jövő fogadalomtételek, ígéretek, elköteleződő nyilatkozatok. Köszönjük néked a te ígédet, köszönjük néked a te munkádat, amit eddig is végeztél, ami kedves testvéreink szívében, és amit hiszünk, hogy ezen túl is végezni fogsz. A te nevedet illesse dicsőség azért, hogy ők itt lehetnek, és hiszük, hogy egyszer majd ott állhatnak a te országodban is, a te üdvözült néped között, és ott is magasztalhatnak téged, és együtt mosolyoghatunk, és örülhetünk majd abban a csodálatos országban, melyet szem nem látott, melyről fül nem hallott, melyen ember szíve el se tudott képzelni soha, de amit te készítettél el a téged szeretőknek. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk őket. Kérünk, vezesd őket, hordozd őket, erősítsd őket a hitben, az elköteleződésben. Tartsd meg őket a sátán, a test, a világ kísértései közepette, hogy megmaradhassanak te melletted. És elkötelezett, normális hívő életet tudjanak élni a te áldásoddal, hogy áldott emberként nagy örömmel és nagy békességben tudjanak mindig magasztalni téged, magukban is, bárhova is viszed őket, de együtt a te néped közösségében is. Kérünk, áld meg őket, Urunk, most is, és vondd egészen közel magadhoz szívüket, lelküket. Köszönjük a családokat, ahonnan jönnek, és ahova visszatérnek. Kérünk, áld meg családtagjaikat is, kicsinyeket, nagyokat, férjeket, feleségeket, gyermekeket, unokákat. Kérünk, hogy a te hordozó szereteteddel legyél velük, és áld meg a családokat is a háttérben. Kérünk téged arra, hogy a te nagy nevedért, a te nagy dicsőségedért hallgasd meg most esedezésünket. Amen. Foglaljatok helyet, és foglaljunk helyet, testvéreim! és a konfirmandusok, hallgassák meg dr. Pauk Jánosnak, gyülekezetünk gondnokának néhány köszöntő gondolatát.
Kedves konfirmandus testvéreink, első renden sok szeretettel köszöntelek benneteket fogadalomtételek alkalmából, és szeretnélek figyelmeztetni benneteket arra, hogy erre a fogadalomtételre emlékezzetek vissza. Ugye egyházunk rendtartása szerint négy fogadalomtétel szokott általában elhangzani a szánkból, és hiszük azt a szívünkből, ebből három, legtöbbször csak egyszer. Ugye ebből most volt az egyik, a konfirmációi fogadalomtétel, a másikra tulajdonképpen nem is emlékeztek, mert legtöbbször a szüleitek fogadta meg azt, hogy kegyes életben nevelnek fel benneteket, és felhívják az Úr Jézus Krisztus győzelmére és kereszt halálára, válság halálára a ti figyelmeteket. A harmadik ilyen egyszer elhangzó hitünk és reményeink szerint tényleg csak egyszer elhangzó az esküvői fogadalomtétel. Tehát ezért is jegyezzétek meg. Hát a negyedik fogadalom az Isten kegyelméből hiszük, reméljük, hogy nagyon sokszor el fog hangzani, meg már el is hangzott az életetekben ez az úrvacsorakor elhangzó fogadalomtétel. Tehát erre a fogadalomtételre, amelyben elkötelezettségeteket, hogy kapcsolódjunk az igehirdetéshez, erősítettétek meg Jézus Krisztus mellett, ez egy kardinális kő legyen, lelki emlékezet legyen. Egy igével szeretnélek benneteket köszönteni, ez pedig Péter apostol második levelében, a harmadik rész, 9. versének a második részében hangzik el így: az Úr türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elpusztuljanak, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Türelmes hozzátok. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy a türelmi időszak egy olyan passzív dolog, ugye a tolerancia, hogy csak várjuk, és akkor majd történik valami. Hogy a keresztény ember életében ez a türelmi időszak egy nagyon aktív időszak. És Istennek legyen hála, hogy a ti szívetek indult arra, hogy nem némán vártatok Krisztus visszajövetelére és az ő áldására, hanem úgy éreztétek, fiatalok és idősebbek, de lélekben mindannyian fiatalok vagyunk, hogy megerősítsétek elkötelezettségetek az Úr előtt. És ez alatt az egy év alatt az ígére figyeltetek, latolgattátok a szívetekben, megbeszélve lelki pásztor testvérünkkel a kritikus dolgokat, és azt gondolom, hogy ez nem csak volt, akinek az életében lehet, hogy csak most kezdődött, de egy olyan szakasz volt, egy olyan mérföldkő volt, ami remélem még sok-sok minden gyönyörűség rárakódik. És ilyetén módon remények szerint és hitünk szerint annak a mindenkinek a nagy gyülekezet tagjai lehettek, amelyeket kiválasztott és elhívott az Úr, és üdvözít. És ahogy itt Péter apostol emlékezteti az atyafiakat, így most nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a szegedi konfirmantusoknak, szegedi, újszegedi hívőtestvéreknek írja, hogy türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elpusztuljak, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És ebbe a mindenkibe, az elhívottak gyülekezetébe, a láthatatlan nagy gyülekezetbe hívunk benneteket, de nem csak ebbe a láthatatlanba, hanem most ide, Újszegedre, érezzétek magatokat a gyülekezetben otthon, gyertek, szolgáljatok, lelkileg erősödjetek és növekedjetek velünk együtt, és így szolgáljuk, áldjuk a mi Urunkat. Szerény készfogásommal most azt szeretném majd szemléltetni, hogy várunk benneteket, itt vagytok, megérkeztek, itthon vagytok, az Úr gyülekezetébe, és ti is azon legyetek, hogy valóban ez az Úrnak kedves gyülekezete legyen. Köszönjük, hogy itt vagytok. Áldjon meg titeket az Úr.
Köszönjük szépen gondnokunk köszöntő szavait. Most a hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az ifjúsági órát és a bibliaórát, tehát hétfőn 19 órakor, illetve kedden 18 órakor. Szeretettel hívunk erre az alkalmakra mindenkit, a kisifi is a szokott időbe kerül megtartásra. Pénteki időpontban. Bocsánat, most pénteken nem lesz. Mégpedig azért nem lesz, mert ez a következő hirdetnivalóm, hogy péntek, szombat és vasárnap országos ifjúsági találkozónk lesz, most második alkalommal. A szervezéssel jól állunk. Egyelőre úgy néz ki, hogy 100 ember lesz köztünk, a mieinkkel együtt. Összesen, ha összeszámoltuk tegnap este, 20 gyülekezetből leszünk, tehát az Újszeged az egyik, és akkor még 19 gyülekezetből jönnek más hívő testvéreink. És egy dolgot kértem a kedves testvérektől, az asszony testvérektől, hogy némi süteményt hozzanak erre, és ezzel segítsük ezt az alkalmat. Tehát ezt most is megerősítem, hogy egy kis süteményt kérünk jövő hétvégére. Egyúttal hirdetem azt is, hogy családi napunk lesz szeptember 24-én. Úgy néz ki, hogy erre a napra is már megvan az étel, de oda is majd kellene sütemény. Tehát ez a két szeptemberi dátumunk van, ahova sütit kérünk az asszony testvérektől. Ha tudnak hozni, akkor kérem, hogy teljesítsék ezt a szolgálatot. Egyébként a családi napra még érkezik majd a meghívó, és a meghívó rajta lesz ennek a részletesebb programja. Ha minden rendben megy, egyébként azon a napon lesz egy ünnepélyes pillanat is. Nem az egész nap ünnepélyes, de lesz egy olyan ünnepélyes pillanatunk is, hogy a harangot az előtte való héten reményeink szerint fölteszik a templomba a szakemberek, és akkor azon a napon, szeptember 24-én húznánk meg, valószínűleg még nem árammal, hanem csak kötéllel, de már megszólaltathatnánk a gyülekezet régi harangját, amit felújítottunk az egyiket, illetve van egy új harang, és így egy ünnepi alkalom lenne ez is. Hát készülődjünk arra az alkalomra is, de most előttünk van ez a jövő hétvége, ami egy kicsit hosszú hétvége lesz. Imádságba hordozzuk ezt az egész alkalmat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora.